van, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az örökké való Isten a mi szíveinket. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének első 9 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 6. versben. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének a 6. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki: Kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Szeretett testvéreim, minden ember életében egyszer eljön az Istennel való találkozásnak az ideje. Lehet, hogy ez egy betegség, lehet, hogy éppen a halál közelsége, lehet, hogy a siker, lehet, hogy az öröm. Még a nagy apostol Pálnak az életében is eljött, igaz, hogy akkor még Saulnak hívták, hithű farizeusként élte az életét, és az ő életében éppen a bosszú állásnak idején jött el Isten a maga különös szeretetével. Akkor, amikor gyűlölködött, és ismerjük a történetet, kapott egy felhatalmazást a jeruzsálemi elöljáróktól, hogy menjen Damaszkuszba, és szedje össze azokat, akik szereti Krisztust, a keresztényeket, és megkötözze, vigye Jeruzsálembe őket. Éppen ebben a lihegő gyűlölködésében érte utól őt Jézus Krisztusnak a szeretete. Pedig érdekes módon, pont azért, mert ő hithű farizeus volt, a maga vallási előírása szerint, és azokat nagyon komolyan véve, élt, és bármilyen furcsa, Isten nevében gyűlölt. Gyűlölte azokat, akik nem azon a hiten vannak, mint ő. Gyűlölte azokat, akik nem úgy gondolkoznak, mint ő. Akik egy másfajta szeretetet tapasztaltak meg. És testvéreim, milyen érdekes, hogy az idők változásában valahogy az emberi alaptermészet nem változott. Ma nagyon sokan a szabadság nevében gyűlölnek, nyomnak el másokat, vagy éppen kényszerítik az akaratukat másokra, hangoztatván a szabadságot, mint megsérthetetlen és elvont, éppen ezért nagyon sokszor visszaélésre lehetőséget adó fogalmat. És nagyon sokszor a jó akarat nevében bezárkóznak, és kirekesztik a másikat a maguk életéből. És ebből a helyzetből, testvéreim, egyedül csak Jézus Krisztus és az ő szeretete szabadíthat ki. Ahogy megtette ezzel a gyűlölködő Saulussal, ezzel a Tarzusban született emberrel, aki aztán később, tudjuk, hogy ő lesz a nagy Pál apostol, és leveleiben oly sokszor vall arról, hogy milyen vak volt az ő hitében, milyen vak volt az ő meggyőződésében mindaddig, amíg meg nem érintette őt. Az az Isten igaz szeretet, amelynek érintettségében meg tudta hozni a maga döntését és az egész életét, oda tudta szentelni annak a Krisztusnak a követésére, aki épp a gyűlölködésében érte el ott a Damaszkusz felé vezető úton. Megtért. De mi is a megtérés, testvéreim? Mindenek előtt a mai ígére alapozva mondhatjuk azt, hogy egy egyedi élmény. Pál apostolnak ez volt az élménye, de mindenkinek át kell élnie egyedileg ezt a megtérést. Azt is mondhatnánk, hogy ez a megtérési minta. De senki nem lehet úgy, abban a helyzetben, amiben ez a későbbi nagy apostol volt. Mert a megtérés, a személyes megtérés, bár hasonló élményeken alapulhat, de soha semmi mással, és senki másival össze nem téveszthető. Mindenkinek személyesen kell átélnie Istennek ezt a csodáját. Krisztusnak azt a személyes szeretetét, amely, megint mondom, egyedi, amely semmi mással fel nem cserélhető és össze nem téveszthető. Ezért is a megtérés sokféle lehet, nem csak egy van. Van mintája a megtérésnek, itt van az egyik legszebb, ugye így is szoktuk mondani, pálfordulás, ismerik sokan ezt a szót a világi szóhasználatból is, mikor hirtelen változik meg az embernek az élete, nem csak jó irányban, néha a pálfordulást más vonatkozásban is végre szoktak hajtani emberek az életükben. Elsőször úgy értük azt, mint egy 180 fokos fordulatot az embernek az életében, aki ment egy irányba, aztán hirtelen jön egy fordulat, és teljesen ellenkező irányba indul meg az életnek az útja. Mögöttünk hagyott évtizedek, biztos, hogy ismerősi körökben is nagyon sokszor szolgáltatnak, és szolgáltattak erre nézve nagyon sok példát. Tehát mindig olyan látványos történetek. Olyan látványos, mint a damaszkuszi útnak a története. De testvéreim, soha nem lehet egy megtérés olyan látványos, hogy abban ne lenne benne a személyes. Mert mindig az a belső, a döntő. Mert egyedül csak az az ember éli át, akit megérintett Jézusnak a szeretete. Ilyen érdekes, olvastuk az igében, nem tudom mennyire tűnt fel a testvéreknek, hogy akik ott mennek, mert nem egyedül meg Pál apostol, hanem nagyon sok kísérőkkel hallják a szót, és nem látnak semmit, és később bekísérik Damaszkuszba, és senkinek nincs meg ez a lelki élménye, hol ott ugyanannak az eseménynek a részesei. Csak egyedül neki. Talán előfordult ebben a gyülekezetben is az, hogy egy valakinek, és tudom, hogy volt, mert voltak visszajelzései, egy valakinek mondott 200 ember közül valamit az ige, pedig ugyanannak a gyülekezetnek szólt ugyanaz az ige. Mert annyira személyes, testvérei, a Krisztus szeretete, hogy nem lehet leönteni, mint oly sokan mondják, ilyen általános mázzal, ilyen keresztény mázzal az embernek az életét. Csak személyes. De ott a személyesben, amikor senki nem hallja, és másokat meg nem érint, belül megérinti a szívet a Krisztus szeretete. Miért? Azért, testvéreim, mert a megtérésnek ideje van. És ez a megtérés ideje nem az embernek a döntése, hanem az Istennek a döntése. Mikor az Isten dönt a te életed felül, nem menekülhetsz. Pál apostol szeretett volna menekülni. Nem fog menekülni. Pedig annyi alkalom lett volna az ő megtérésére. Mert maga a megtérés, és a megtérési idő az Istentől való csoda és ajándék, testvéreim. Hány alkalmas idő volt ennek a Saulusnak az életében, hiszen ismerjük a Szentírásból, hogy ő volt, aki ott állt az első vértanú Istvánnak a megkövezésénél, 17 éves fiatalként ott őrizte a ruhákat. És látta azt az első vértanút, mikor dobálták kővel imádkozni, látta szenvedni úgy, hogy nem mozdult. Nem ment el a szenvedések elő, megindíthatta volna, sok ember szívét biztos megindította ez a fajta hűséges helytállás, hogy a halál pillanatában imádkozik a nyilvánosság előtt ez az István vértanú, nem indította meg. Ott, mikor ruhadáros volt, a kivégzésben, a kiáltásban, nem indította meg a vér, az emberi kiáltás nem indította meg a szenvedésnek. És tudjuk azt, hogy ő már azért megy Damaszkuszba, mert Jeruzsálembe elég sokakat üldözött. Ki tudja, hány családhoz mentek, de hány édesapát kötöztek meg, hány édesanyát kötöztek meg gyermekei szeme látára, ott a gyermek sírás, a hitvesnek, a feleségnek a kiáltása, vagy a férjeknek a kétségbeesése nem indította meg ezt az embert. Pedig lett volna alkalom. Emberi tragédiák, kiáltások. Nem. És akkor, mikor fel van vértezve mindennel, sokan körülveszik, ő a vezető, és megy nagy büszkén Damaszkusz felé, akkor egyszerre, mikor a legerősebbnek tűnik, bebiztosítva a földi hatalmak által, akkor egyszer csak megérinti teljesen váratlanul jön egy fény a végből, és a földre esik ez az ember. Nincs menekvés. Nincs menekvés. De testvéreim, így van ez nagyon sokszor, hogy semmi emberi meg nem mozdíthatja a szívet. Nincs az az öröm és nincs az a szenvedés, ami megmozdíthatná a megkövesedett emberi szívet, de az Isten szeretete. Az ott és abban a pillanatban, amikor eljön az alkalmas idő, meg tudja mozdítani, a köveket is meg tudja mozdítani, és élővé tudja tenni. Hát tudjátok, az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit ilyen önajnározással megsimogassa a saját vállát, és megsimogassa a saját szívét, és megdöngesse, hogy én vagyok a jó ember, nézzetek körül, nálam hány rosszabb ember itt rohangál a világban. És testvéreim, jó magam is sokszor hallottam, én jobb vagyok sokaknál, akik elmennek a templomba. Ugyan nem megyek oda, de sokkal különben élet, nem csinálok annyi rosszat, még adakozok is a dolgaimból. És akkor jön Krisztus, és a legváratlanabb pillanatban, sikerrel, emberekkel körülvéve megérinti ennek az apostolnak a szívét. És földre rogyik ez az ember. Ott a Damaszkusz útra. De nagyon érdekes, testvéreim, hogy nem ott tér meg. Ugye ez egy téves hit, hogy ott ér meg Pál apostol a damaszkuszi úton. Ha komolyan vettük a Szentírást és olvasjuk, azt olvasjuk, hogy ott csak vak lesz, nyomorult, és felteszi a nagy kérdést, amit hallhattatok, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És azt mondja, hogy menj be a városba, és majd meg fogják ott neked mondani, hogy mit kell cselekedni. Három nappal később bent Damaszkuszban ott hozza meg a döntést. És akkor kiáll, és elkezd prédikálni, és mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Ott a damaszkuszi úton, a Damaszkusz felé vezető úton átéri az elesettségnek az érzését, és átéri a Krisztus hatalmát. Hogy az Isten hatalmában összetörhet bármilyen gőgös élet. És nem az ember a maga helyzetében, a magasságban, akár magas pozícióban, mint amiben éppen az apostol volt, megtámogatva emberekkel és földi hatalmak által, írásokkal bebiztosítva, nem ez a legnagyobb hatalom. Van egy ennél sokkal nagyobb, amelyik láthatatlan. És ez a láthatatlan hatalom mégis eléri az ember életét. És ez az összetört régi életnek annyi maradott az úton, hogy feltegye ezt a kérdést. Amit fel kell tenni minden embernek. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Te mit akarsz? Mert hogy mit akarok, én azt már rég tudom. Ó, testvéreim, hányszor mentek? És mennek emberek, akik tudják, hogy ők mit akarnak cselekedni. Öntudatosan, biztosan. De itt másról van szó. Te, Isten, te mit akarsz, hogy cselekedjen? Krisztusom, te mit akarsz, hogy cselekedjen? Mert a te hatalmad nagyobb, mint az én mindenfajta képessége. Még nem egy megtért, még csak egy összezuhant életű ember, aki nem vádolja az Istent, mint oly sokan teszik, és nem dobja rá tehetetlensége kérdéseit, hogy miért tetted ezt velem, Uram, hanem megkérdezi, Uram, mit akarsz ezzel, hogy összetörted az életemet? És tudjuk, nem látott három napig, megvakulta. Ahogy Ady Endre mondja, megvakultak szemeim, és meghalt ifjúságom. És ezután mit akarsz? Felmeri tenni ezt a kérdést, amelyet fel kell tenni mindannyiunknak, és azt mondja ez a Krisztus, hogy menj el, menj be abba a városba, ahová te indultál, és meg fogod látni, hogy mit akarok én. És bemegy Damaszkuszba, ismerjük a történetet, amit én nem olvastam fel, és ott egy házban három napig vakon van, és ott Damaszkuszban aztán szól a Szentlélek egy másik hívő embernek, megmondja pontosan a címet, kihez, hogyan, miként, menj oda, mert ott van egy vakember, akihez neked szólnod kell. Aki felmeri tenni, testvéreim, ezt a kérdést, lehet, hogy nem kapja meg azonnal rá a választ, nem kell elkeseredni. Pál apostolnál három nappal később. Lehet, hogy várni kell egy hetet, egy hónapot, lehet, hogy várni kell egy évet az életedben. A feltett kérdésre, de meg fogod kapni a választ. Valaki egyszer, Valahol eljön hozzád. Jön egy váratlan ember, akit te nem is ismersz. Pál apostol sem ismerte. Ott volt vakon, egy ismeretlen ember ment oda hozzá, és azt kezdett neki beszélni a Krisztus szeretetéről. És az a három nap alatt megváltozik ennek az embernek az élete, és egyszerűen elkezd beszélni arról a szeretetről, aminek üldözésére ő elindult Jeruzsálemből. Egyszerre csak az életünk valami más kezd meglátodni, és ezt testvéreim a megtérésnek a ismertető jele. Nem az, hogy kívülről van-e valami változás, hanem az, hogy az életén, az embernek az életén, a körülötte lévők felismerik-e ezt a változást. Nem attól lesz valaki hívő, hogy hirtelen leveti a farmert meg a kólót, és attól kezdve csak feketébe jár. Hanem attól, hogy a belső lény az sugárzik-e úgy kifelé, hogy a körülötte lévő emberek egyszer csak észreveszik, hogy itt nem ember cselekedett, nem ez az ember változott meg, hanem valaki beleköltözött az életébe. Éveken, évtizedeken keresztül nem így ismertem én ezt az embert. Hány ilyen élettörténet van, a legnagyobb testvérém az egyház történetből, Assisi Szent Ferencnek az élete, aki egy gazdag kereskedő családba született bele, és ott mindene lehetett volna neki, hiszen az édesapja aranykelmékkel kereskedett, korabeli aranyhíjaknak az életén élte is egy ideig. És aztán egyszer eljön az a pillanat az életében, amikor felteszi magának ezt a nagy kérdést, és hát talán aki látta a Napfivér Holdnövér című filmet, aki nem látta, nézze meg, mert nagyon szép. Ugye van az a gyönyörű jelenet, mikor ezeket az aranykelméket elkezdik kidobálni az édesapja boltjába, és mindenki bolondnak nézi. Mert hát tudjátok, bolondság is azt, hogy az ember a lelke üdvösségéért eldobja az anyagi dolgait. De mégis ez a menekülés. Viszonyára eljutott a testvérek közül sokakhoz az a hír, hogy egy osztrák milliomos nem olyan rég eladta teljes vagyonát, legutoljára egy stájerországi 1,5 millió eurót érő házát bocsájtotta ilyen 99 eurós részvényekben eladásra. Mindenét eladta. És azt mondta, mostantól kezdve, ugyanis volt egy élménye, hogy járta a világot, ugye megengedhetett mindenki, mindent magának, és Dél-Amerikában azzal szembesült, hogy azok a nyomorult emberek ott a dél-amerikai őserdők árnyékában, akiknek alig van fedél a fejük fölött, azok boldogak. És ott döbbent rá arra, hogy a pénz és a boldogság az valahogy nincs egymással összefüggésben. Hazajött, eladta mindenét, és azt mondta, mint gyermek korában, hiszen önerejéből szerette a vagyont, megpróbál havi 1000 euróból megélni, és ez következetesen. Bolondság a világ számára, legtöbb ember arra vágyik, hogy tudnám néhány millió eurót összesöpörni, és gazdagok és a gazdagság által boldogok lenni. Testvéreim, ma is vannak olyanok, akik megtapasztalják, és megmerik hozni életükben azt a döntést. Azt a döntést, amely bolondság a világnak a szemébe. Pedig jó emberek, és ezzel szeretném testvéreim befejezni. Nem egy 180 fokos fordulat, bármilyen furcsa, még a Pál apostol életében sem a megtérés, hanem egy sín váltónak az átállítása, hiszen ő korábban ismerte Istent, és ő vallásos életet élt. Ő nem a semmiből jött, nem az ateizmusból. Ő hívő zsidó farizeus volt, aki betartotta az ő vallásának előírását. És jött Krisztus, aki átállította az életének a váltóját. Mert mindaddig, ameddig az ember a saját gondolataiban és olykor hagyományában, önbeképzelésében menetel, addig, ahogy az előbb mondtam, megveregeti saját vállát, és azt mondja, úgy a jó ember vagyok, én sokkal jobb, mint sokan mások, akik körülöttem élnek. Csak tudjátok, mégis egy másik sínen, lehet, hogy párhuzamosan, de nem azon a sínen fut az élete, amely a Krisztus szeretete. Ezt a bölcsességet engedjétek meg, hogy ez az apró váltó átállítás megtörténhessen a ti életetekben is. Lehet, hogy nem kell 180 fokos fordulatot venni az életet, csak éppen átállítani egy másik színre. Hiszen egész biztos, hogy sok jó, sok szeretet, sok ragaszkodás van az életetekben. Csak az mégsem a Krisztus szeretete. Az mégsem az az engedelmes élet, amely tetsző az Istennek. ott áll egy elveszett ember Krisztus előtt, és ez a gyűlölködő elveszett ember egyszerre csak egy megtért életű ember lesz, íme testvére nincs lehetetlen az Isten előtt. Soha nincs elveszett élet. A tiéd sem az, még azok sem az, akik most nincsenek itt a templomban. Istennek hatalma van arra, hogy egyszer az élet váratlan pillanatában, ahogy mondottam, az általa elkészített alkalmas időben megszólítson és megragadjon. De mikor téged szólít, a szíved legyen kész, hogy merj válaszolni. Itt vagyok, Uram, és cselekedj úgy, ahogy azt te akarod vele. Amen. 164. énekünknek a harmadik versével feleljünk rá a hallott igére. Szeretete által az általad elkészített időben a legalkalmatlanabb számunkra, a legalkalmatlanabb időben az életünket megragadni. Megtetted ezt te azzal a Saulus nevű fiatalemberrel, akinek az élete gyűlölséggel volt tele, mennyivel inkább meg tudod tenni velünk, mostani gyermekeiddel is. Köszönjük azt, hogy ma szólottál hozzánk, és ígéretet adtál nekünk, hogy merjünk válaszolni arra a kérdésre, amit nekünk szerzel. Köszönjük azt, hogy van vigasztaló szavad az elesettekhez és gyászolókhoz, értük imádkozunk, akik nemrég még sírtak, szerettük porsátoránál. Adj vigasztalást nekik, mutasd meg kegyelmedet minden napon. Köszönjük azokat, akik idehozzák gyermeküket a te szent asztalodhoz. Szentel meg együttlétünket, és fogadd el csöndben imádságunkat, amit elé teszünk, fiadért Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.